A Borsodabolyai-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Miskolci Egyetem szakmai munkabizottsága tartotta ülését október 19-én az egyetemen. Dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora elmondta, az Iparkamara híd lehet az egyetem és a gazdasági élet szereplői között, szükség van a párbeszédre. Bihal Tamás, a BOKIK elnöke arról szólt, igyekeznek minél több céget az egyetem látókörébe helyezni, hiszen a jövő új kihívások elé állítja a vállalkozók. Is. Előadást tartott továbbá Csat Magdolna, tudás és innovációs helyzetünk segíthet-e a vállalati egyetemi együttműködés címmel. A neves közgazdásszal a most megjelent Fejlődési csapda veszély a pandémia után című új könyvéről is beszélgettünk. Vezérgondolatként talán emeljük ki azt, hogy nem elég egy ország gazdaságát csupán a GDP adatokban kifejezni, annál több kell a társadalmi, a humán adatok is.
Ez pontosan így van, és ezt próbálom azzal érzékeltetni, hogy képzeljük azt el, hogy egy utcában az összes fát egyik napra másikra kivágják, majd másnap ültetnek új fákat. Ez duplán növeli a GDP-t, ezt a bizonyos bruttó hazai terméket, mert azok, akik kivágták, meg azok, akik majd újakat ültetnek, mind bért számolnak el, a cégnek profitja lesz, mindez növeli a GDP-t, és mi történt? Gyakorlatilag semmi. Fejlődés nem, sőt visszafejlődés, mert a fiatal fákból 20, 30, 40, 50 év múlva lesz akkora, mint amit kivágtak. Tehát a GDP-nek az az óriási gondja, hogy nem tud különbséget tenni a tevékenységek között. Tehát veszélyes, káros tevékenységeket is a GDP növekedésként el tud számolni. Mindent elszámol, ami pénzben megjelenik. Mindegy, hogy az jó dolog, vagy rossz dolog. Még egy ilyen példa, hogy mondjuk az édesanya a gyerekét otthon neveli, és mondjuk tud angolul, és angolra neveli a gyermekét. A szomszédban az édesanyja nem tud angolul, ezért megkéri a szomszédját, hogy tanítsa angolul, és óradíjat fizet neki. Ez az óradíj fizetés, ez beszámít a GDP-be, de azt, hogy az édesanyja saját gyerekét ugyanúgy tanítja, az nem. Mert az nem jelenik meg számlán. Tehát nem akarom tovább bonyolítani ezt a dolgot, de ezzel a mutatóval az a baj, hogy ez egy nagyon régi mutató, ezt nagyon-nagyon régen találták ki, és akkor nem volt a világ ennyire bonyolult, mint most, akkor használható volt. Ma félrevezető mutató. És ez azt is jelenti, hogy növekedhet egy országban a GDP úgy, hogy közben az emberek nem élnek jobban. Például azért, mert nő a szakadék az emberek között, hogy van egy szűk réteg, amelyik erőteljesen gazdagodik, meg vannak a sokak, akik pedig nem. Az átlagban ez ugye nem jön ki, az átlagban kapunk egy jó számot, mert az átlagot emeli a magas jövedelem, viszont a társadalomnak nem tesz jót, mert a társadalom fejlődéséhez hozzátartozik az, hogy ne legyenek óriási szakadékok ember és ember között, sőt, régió és régió között sem. Tehát nem jó az, ha van egy leszakadó régió egy országban, mert van egy előrefutó régió, és mindenre nem érzékeny a GDP, ezt nem tudja, mert ez egy átlagmutató. Éppen ezért azt kell vizsgálni, hogy mivel tudjuk lemérni még a társadalmi fejlettséget. És csak olyan gazdasági növekedést szabad elfogadni, ami a fejlettséget is növeli. Sem olyan beruházás nem szabad elfogadni, például amelyik rontja a természet állapotát, vagy a munkavállalók egészségét, mert mondjuk egészségtelen munka folyamatokat kell elvégezniük, mondjuk szennyezett levegőben, mert ugye ilyen lehet. De mivel mérjük akkor a fejlettséget? Hát két dologgal mindenképpen lehet mérni. Az egyik az az, hogy a lakosság mekkora tudás tömeggel rendelkezik. Milyenek a végzettségi szintek, milyen munkahelyeken tudnak dolgozni az emberek. Mert elképzelhető, hogy én nekem van egy jó kis ismeretem, tudásszintem, de nincs olyan hely, ahol én azt használni tudjam, mert mondjuk egy nagyon egyszerű cég települ a városomba, és ott maximum összeszerelő munkát tudok végezni.
Na hát ezt szokta ön mondani, hogy összeszerelő ország vagyunk, és nem ebben az irányban, hanem a szürke állomány használatának az irányában kellene fejlődni.
Ez pontosan így van, ez érdekes, mert az Európai Unió egy nagyon őszinte tanulmányt most jelentetett meg, és arról beszél, hogy az Európai Unió fejlett országai milyen jól jártak azzal, hogy Kelet-Európa, Kelet-Közép-Európa csatlakozott, ugyanis az egyik szabadságjog, amit el kellett fogadnunk, az úgy hangzott, hogy a munkaerő szabad áramlása. Mit jelent ez? hogy egy csomó szakember, orvos, mérnök, informatikus, ápolónő elmen nyugatra dolgozni, mert ugye ott jobbak a körülmények, jobban megfizetik őket. Ezzel, ahogy az Európai Uniós bevallja most már, ezzel azt lehetett elérni, hogy a fejlettséget tulajdonképpen csökkentették, mert ha ezek az emberek otthon maradnak, akkor hozzájárulnak a fejlettségi szinthez, sőt, még a növekedéshez is egyébként hozzájárulnak. Tehát mindenképpen meg kell azt nézni, ha a fejlettséget akarunk vizsgálni, hogy milyen a lakosság tudásszintje, milyen az egészségi állapota. Ugyanis egy beteg ember kevésbé tud teljesíteni a munkahelyen. Nagyon fontos, hogy milyen az életminőségünk. Az életminőséget három dologgal mérik. Az egyik maga az, hogy milyen jövedelmet viszünk haza. Tudjuk, hogy ebben mi nem vagyunk vezetők az Európai Unióban, a vége fele vagyunk, annak ellenére, hogy tudjuk, folyamatosan nőnek a bérek, csak máshol sem állnak meg, máshol is nőnek. A másik dolog, hogy milyen az oktatási rendszerünk, milyen a minősége, hozzáfér-e minden egyes gyermek a tudáshoz, akármennyire szegény vagy gazdag a családja. Ez nagyon fontos, mert ha nem, akkor tehetséget veszít a társadalom. Igaz? Hogyha nem jut hozzá az oktatáshoz. A másik, hogy hozzáfér az egészségügyhöz mindenki. És ha beteg vagy, meggyógyítanak-e. Ez jelenti az életminőséget. És ezekre a mutatókra, ezeket megvizsgáljuk, akkor mi sokkal jobban el vagyunk maradva mondjuk Ausztriától, amelyet célországként szoktunk kitűzni, mintha a gazdasági adatokat nézzük. Sőt, van olyan gazdasági adatunk, amelyben jobbak vagyunk, mint Ausztria. Ilyen adat az összes bruttó, tehát az összes GDP, tehát bruttó hazai termék arányában, hogy mennyit fordultunk mi beruházásra, és gazdaság ösztönzésre. Jobb, mint az osztrák adat.
Igen. Na most egy profán válasz erre, hogy lehet, hogy ebben az adatban mi vezetünk, de én októberben, februárban kapok sorszámot az orvoshoz, a falusi gyereknek meg nincs tabletje vagy laptopja, hogy az online oktatást hallgassa, tehát valahol tényleg nagyon nagy az olló.
Így van. Én sem akartam itt megállni, hanem azt úgy akartam folytatni, hogy ez azt jelenti, hogy mi ebben jók vagyunk, tehát a mutató értéke jó, de a valóságban ez azt jelenti, hogy például a kormány a költségvetésből nagyon sokat fordít arra, hogy mondjuk cégeknek ingyen pénzt adjon. Vagy sokat fordít arra, hogy mondjuk utakat, vasutakat felújítson, sportlétesítményeket építsen. Tehát egy csomó ilyen megfogható dologra, ami megjelenik falakban, megjelenik betonban, megjelenik gépekben. Tehát mi ebben előre futunk mondjuk az osztrákokhoz képest. Igen, ám, de ők miben futnak előre? Ők meg abban futnak előre, hogy ők az összes beruházásból sokkal nagyobb arányba fordítanak arra, hogy az embereket továbbképezzék, és ez azért kulcskérdés, mert egy ilyen változó világban, amit látunk, hogy minden bizonytalan, az egyedüli esély arra, hogy egy ország sikeres legyen, hogy legyen felkészült szakembergárda. No, az osztrákok erre fordítanak. Mondok egy számot, ami azt gondolom, hogy mellbevágó. Magyarországon a munkaképes korosztálynak körülbelül 5,2%, most miért néztem meg az Eurostatban, azért tudom, 5,2%-a vesz részt valamiféle továbbképzésben. Északon ezen értem, hogy a skandináv országokban ez 30% körül van, az osztrák értékre nem pontosan emlékszem, de ilyen 10% körüli, tehát többszöröse, kétszerese minimum a magyar értéknek. Most ez milyen különbséget jelent? Ez azt jelenti, hogy mi a tudásban meg nem fektetünk be, mert ugye azt lehet mondani, hogy miért nem tanul az az ember. Hát vajon miért nem tanul? Hát valószínűleg azért nem tudom, mert nincs rá pénze. Azért nem tanul, mert a munkahelyen nem igénylik. A munkahelyen nem támogatja. Nem látja azt, hogyha tanul, akkor jobb élete lesz. De ezeket ki kéne ezeket a problémákat egy kicsikét bogarászni, hogy miért van ez a nagyon gyenge adat. Egy biztos, hogy ez nekünk rossz. Mert ez azt jelenti, hogy tudás szempontjából mi nem fejlődünk. Hát ugye gyorsan változó világban állandóan tanulni kell. Ha valaki megmarad a 10 évvel ezelőtti tudás szintjén, akkor az egy idő után nem fog majd munkahelyet se találni magának. A másik ilyen dolog, ami én szerintem nagyon érdekes kérdés, hogy a brain drain, az agyelszívás, ugye ezt már korábban említettem, nem tudom, ki figyelt oda, nemrégiben a Kossuthon volt egy ilyen hír, hogy Nagy-Britanniában ugye amely ország kilépett az Európai Unióból, kell kérni az ott tartózkodási engedélyt most már, mert már nem tagország, tehát nem automatikusan lehet valaki ott. 150 ezer magyar ember kért ilyen letelepedési engedélyt. Nem tudjuk, hányan vannak Németországban, mert arról nem biztos, hogy kell jelenteni, nem tudjuk, mi van Ausztriában. Egy dolog biztos, hogy ez egy nettó veszteség az országnak, hogyha az emberek lábon kiviszik a tudást az agyukban, ahelyett, hogy itthon hasznosítják. Tehát én azt gondolom, hogy fejlettség szempontjából nekünk feladat az, hogy ne menjenek el az emberek, találjanak jó munkáját, jó bérért. Legyen egyszerű a dolog. A másik, ugye, amit említettél, hogy oda jutsz az orvoshoz, ha kell. Nagyon sokan pont ezért mennek el, mert bizonytalannak látják azt, hogyha megbetegszenek, akkor meggyógyítja őket a rendszer, vagy nem. Én láttam most egy nagyon friss OECD, ez ugye a fejlett országok csoportja elemzést, amelyben 4 csoportra osztották az OECD országokat, azok az országok, ahol orvos is, meg ápoló is elegendő számú van, adott lakosságra vetítve, tehát nem összességében, a lakosság arányosan. Ahol orvosból van, ápolóból nincs, ápolóból van, orvosból nincs, vagy egyikből sincs. Magyarország ebben a csoportban van, az OECD szerint, hogy nincs elég orvos, nincs elég ápoló. No, tehát ezek a minőségi mutatók, és én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy mi fejlődni tudjunk, lehet mérni a GDP-t, nem baj, ha mérjük, más is méri, de nekünk fejlettségi mutatókat is kell mérni, és nem elég azt a célt kitűzni, hogy minden évben még 2%-kal növeljük a GDP-t, hanem azt is ki kell tűzni, hogy javítsuk az emberek életminőségét, javítsuk a tudás szintjét, az egészségi állapotát, a várható élettartamát, meg a levegő minőségét, tehát ezek a minőségi mutatók.
Kedves hallgatóink, Csat Magdolna közgazdászt hallották, aki a Miskolci Egyetem és az Iparkamara munkabizottsági ülésén tartott előadást.